Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 32. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltében. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárunknak, a 32. Zsoltárnak énekeljük a továbbiakban második és harmadik verseit. A második vers így kezdődik, hogy bűnömet el akarám hallgatni. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és figyeljünk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a 15. úrnapjában feltett kérdéseire és feleleteire. A 15. úrnapja az apostoli hitvallás tételeivel foglalkozik, azokon belül is azzal, ami Jézus Krisztusról szól, konkrétan és közelebbről az ő szenvedéséről. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig a végre, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, és az igazságot, és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállana. Nagyobb dologé az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha más némű halállal halt volna meg. Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette. A kereszt halált ugyanis Isten megátkozta. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek a Márk szerint való evangéliumból, Márk evangéliumának a 16. fejezetéből, a 16. fejezet 9. versétől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek hallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Isten áldjon meg bennünket, hogy megérthessük hozzánk való üzenetét ebben az órában. Legyen és maradjon közöttünk az ő szent lelke által. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, nem vagyunk méltók arra, hogy hajlékunkba jöjj. Nem vagyunk méltók arra, hogy hozzánk fordulj és kegyelmesen bánjál velünk. Mert tele van az életünk hitetlenséggel, ellenállással, kemény a mi szívünk veled szemben. Mégis tudjuk és érezzük, hogy te reád van szükségünk. És ezért azt kérjük tőled, hogy könyörüljél meg rajtunk, és kegyelmességedből legyél itt közöttünk. Köszönjük, hogy nem azért jössz hozzánk, mert jók vagyunk, hanem azért fordulsz hozzánk, mert a te fiad könyörög érettünk előtted. Köszönjük te neked azt, hogy ilyen szeretettel szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy kész vagy közölni a te javaidat velünk. És köszönjük te neked azt, hogy méltatlanságunk ellenére, noha beszélsz a mi bűneinkről, amelyek bennünket tőled elválasztanak, mégis hirdetett számunkra a kegyelmet, a megtérésnek, a hozzád való odafordulásnak a lehetőségét. Köszönjük így neked azokat az alkalmakat, amikor valóságosan találkozhatunk te veled. Így köszönjük meg ezt a mostani alkalmat is, amikor hisszük, hogy van szavad hozzánk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, egyen-egyenként mindnyájunkon, és essen meg a te szíved rajtunk, mert rád szorulunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy föltárhatjuk előtted a mi szívünket, és megvallhatjuk előtted a mi esendőségünket. Azt elfogadva és elhittel megvalva előtted, hogy amikor nem takargatjuk a mi esendőségünket te előtted, akkor te hozzánk fordulsz. Mentsél meg bennünket a gőgösségből, mentsél meg bennünket a hiúságunkból, és arra kérünk, emlékezzél meg egy gyülekezetről ebben az órában. De így kérünk téged minden keresztény gyülekezetért, ahol ezen a mai délelőttön összejöttek emberek, hogy közöld a te javaidat velünk, és légy irgalmas hozzánk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreink, és a 172. dicséretünk éneklésével folytassuk imádságunkat. A 172. számú dicséretünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Testvérek, Isten igéjét János apostol első levelének 3. fejezetéből olvasom. János apostol első levelének 3. fejezetéből, a 8. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Kedves testvérek, bizonyára mindannyian, akik ismerjük Isten igéjét, és szoktunk gondolkozni időnként az életünkről, a keresztény életről, szembesültünk már azzal a problémával, hogy húsvétkor minden egyes vasárnap a feltámadásra emlékezve hirdetjük Jézus Krisztus győzelmét az ördög felett. Hirdetjük, hogy Jézus Krisztus a kereszten legyőzte az ördögöt, a sátánt, az ember legnagyobb ellenségét. Ugyanakkor mindannyian tapasztaljuk azt, hogy az ördög él. Az ördög aktívkodik. Az ördög kísért, végzi a maga alattomos munkáját a mi szívünkben és környezetünkben. Nagyon sok keresztjén ezt a belső feszültségét nem csak hogy nem mondja ki, hanem föl sem tudja oldozni. Kerüljük is ezt a kérdést, és kicsit félünk is a szívünkben attól, nehogy valaki ráérdeklődjön erre a területre, hogy hogy van az, hogy ti azt mondjátok, hogy a ti Jézusotok legyőzte a sátánt, de az ember szétnéz a világba, akkor azt látja, hogy a sátán szabadon garázdálkodik. Hogy van az, hogy ti azt mondjátok, hogy Jézus Krisztus megszerzett valamit, ami eddig nem volt, hogy innentől kezdve más életet lehet élni, de a világban minden ugyanúgy zajlik tovább, sőt, mintha egyre rosszabb volna a helyzet, mint Jézus Krisztus eljövetele és kereszthalála előtt. Nos, testvérek, azt gondolom, hogy Isten igéje szeretne ma bennünket arra emlékeztetni és tanítgatni, hogy mi is történt tulajdonképpen. És hogy mi is a helyzet az ördöggel. Olyan jó lenne, hogyha nem futamodnánk meg ennek a feszültségnek a feloldozása elől, hanem valahol a szívünkben ez a kérdés helyre kerülne, értenénk azt, ami a kereszten történt, értenénk azt, amiről a feltámadás bizonyíték, és megtanulnánk helyesen viszonyulni az ördöghöz. Mert a keresztjének egy része az ördögöt bagatelizálja. Azt mondják a keresztjének ebben az ellentmondásosságban, hogy az ördög az legyőzetet, nem kell vele foglalkozni. Hagyjuk az ördögöt, ne fessük a falra, ne foglalkozzunk vele, és akkor nem lesz vele problémánk. A keresztjének másik csoportja, hogy ezt a feszültséget oldja, kínjában az ördögöt szinte nagyobbá teszi, mint Istent. Úgy beszélünk az ördögről, mintha Jézus Krisztus nem csinált volna semmit. Mintha nem szerzett volna váltságot. És az embereket óvjuk az ördögtől, az embereknek hirdetjük az ördögöt, nagyon vigyázzanak, bele ne gyalogoljanak a csapdájába. És mindig az ördög körül forog a gondolata némely keresztjéneknek. Hogy jaj, csak ezt ne, az ördögöt ne. Nos, testvérek, egyik reakció sem helyes föloldása. Annak a feszültségnek, hogy Jézus győzött, az ördög meg tovább munkálkodik. Sem az ördög bagatelizálása, sem pedig az ördög felnagyítása nem jelent megoldást ebben a feszültségben. A megoldás azt jelenti, hogy megértjük Jézus Krisztus titkát. És erről azt mondja nekünk János evangélista az ő levelének 3. fejezetében, a 8. versben, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Maga ez a mondat, amit Jézus Krisztusról elmond János evangélista, utal egy folyamatra. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hogy megtörjön valamit, ezért jött Jézus. És hogy ez a valami, amit meg kell törni, micsoda, erre szép és igaz választ ad nekünk a Szentírás. Nos, azért, hogy ne keseredjünk nagyon el az ördög tombolásán, rögtön a feltámadás után látjuk azt, hogy az ördög ugyanolyan intenzitással kísértette meg a tanítványokat, mint amilyen intenzitással bennünket kísért. Nehogy azt gondoljuk, hogy a Jézus győzelme azt jelentette, hogy a box mérkőzésekhez hasonlóan az ördög kapott egy balegyenest és a földre került. Rászámoltak, de aztán fölállt, és most újra küzd Istennel. Sokan azt mondják, biztos így van ez, ezért tombol most még jobban. Összeszedte minden maradék erejét, és újra ringbe szállt Jézus Krisztus ellen. Testvérek, az ördög Jézus Krisztus feltámadásának napján nemhogy meghunyászkodott volna, hanem iszonyatos ellentámadásba indult. Nem visszavonult, mint ahogyan ezt egy megvert ellenféltől és ellenségtől várnánk, hanem sokkal intenzívebben kezdte támadni Jézus Krisztus követőit, mint annak előtte. Alattomos volt ez a támadás, hiszen azt olvassuk, hogy szemtanúk jöttek, akik találkoztak a feltámadott Jézussal, hirdették Jézus Krisztus feltámadását, de a tanítványok nem hitték el nekik a bizonyságtételt. És ez nagyon érdekes, hogy Márk evangéliumában háromszor is előkerül. Hirdettetett Jézus Krisztus győzelme a halál felett, de a tanítványok nem hittek. És amit Márk szintén megemlít, az az, hogy amikor Jézus megjelent nekik, a hitetlenkedőknek, akkor bizony ezt szóvá is tette. Szóvá is tette, hogy micsoda kemény szívetek van nektek, és micsoda hitetlenségben vagytok ti, hogy a szemtanúknak nem hittetek. Ha valaki menteni akarná a tanítványokat azzal, hogy mi se hinnénk el egy halálnak a megszűnését, és azt, hogy valaki feltámadt, akkor azért hadd mondjam, hogy egy kicsit más volt a helyzet. Hiszen a tanítványok látták Jézus Krisztus életét közelről. Látták az ő csodáit, és az evangéliumok tanúsága szerint Jézus legalább háromszor beszélt nekik arról, hogy minek kell megtörténnie. Jézus profétált nekik arról, hogy föl fogok támadni. De a tanítványok hitetlenek voltak. Ez a hitetlenség vajon honnan származott az ő szívükbe? A tény miatt voltak hitetlenek, hogy Jézus Krisztus feltámadhat? Ha mondhatnánk, hogy amiatt. De a tanítványok láttak Jézus Krisztus mellett feltámadásokat. Ott voltak, amikor Jézus halottakat támasztott föl. Föltámasztotta a naini ifjút. Föltámasztotta a Jairus lányát. Föltámasztotta Lázárt, és a tanítványok ott voltak vele. Látták, átélték, hogy ez nem vicc, ez nem játék, ez megtörténhet. Jézus beszélt nekik a saját föltámadásáról, és amikor ennek híre jött, mégsem hitték el. Honnan volt, mitől volt ez a hitetlenség az ő szívükbe? Meg kell ezt kérdezzük, hogy megértsük a dolgokat. Testvérek, ez a hitetlenség a szívükben az ördögnek a munkája. Az ördögnek és a sátánnak a munkája. Annak a munkája, aki már a paradicsomban is ezt tette. Hiszen ha felnyitjuk a Biblia első lapját, akkor ott azt olvassuk, hogy Isten megteremtette az embert, az ember boldog volt abban a teremtettségi rendben, amelyben Isten volt az Isten, ember volt az ember, Isten volt a fej, az ember pedig Isten tagja volt. Ebben a rendben minden jól működött, mindaddig, amíg meg nem jelent az ördög. És el nem kezdett arról duruzsolni Éva fülébe, hogy nem jó az, hogy az Isten a fej. Nem jó az, hogy az Isten a fej. Nem jó az, hogy az Isten irányít. Ti is lehettek olyan, mint az Isten. Te is, a férjed is, olyanná lehettek, mint az Isten. És ez a kísértő szó megfertőzte Éva gondolatait. Azt olvassuk ott a teremtés történetben, hogy vonzotta Évát az, hogy jó lenne okosnak lenni. olyannak lenni, mint az Isten? És aztán a gyümölcsöt is, amit Isten eltiltott tőlük, egyre vonzóbbnak látta Éva. És a végén szakított abból a gyümölcsből. És ott volt mellette a férje, Ádám, aki nem tiltakozott, és részese lett ennek az egésznek. Mert az ő szívében ugyanúgy ott forogtak a gondolatok. Olyanná lehetek, mint az Isten. Tulajdonképpen az ördög a maga kísértésével, amelyel megkísértette az embert, szétverte az Isten és ember között levő harmonikus kapcsolatot. És ez lett az ember tragédiája. Hogy ez az Istennel való harmonikus kapcsolat megszakadt. Mert a teremtésben az ember Istennek engedelmeskedve Isten dicsőségét szolgálta, maga pedig boldog volt. Az első emberpár Istennek való engedelmessége nem kényszer volt, hanem a mindennapi boldogságuknak a forrása. Az első emberpár nem érzett semmiféle kényszert, kötelezettséget, amikor Istennek engedelmeskedtek, mert az életükben az Istennek való engedelmesség jót jelentett, és ők örömmel engedtek az Istennek. És ezzel az Isten dicsőségét munkálták és mutatták meg ebben a világban. És jön az ördög, aki szétveri ezt a harmóniát, éket üt Isten és az ember közé, és ezzel együtt megszakad a kapcsolat Isten és az ember között. Nos, testvérek, az ördög nem változik. Az ördög Jézus Krisztus feltámadása után sem törekszik kevesebbre, mint hogy a tanítványokat elválassza a mestertől. Erre törekszik az ördög. Mindig erre törekszik, hogy az embert Istentől elszakítsa, és milyen szépen teszi meg. Jönnek a hírhozók, akik azt mondják, Jézus él! Jézus él! Él a kapcsolat, amelyben éltünk vele 3 esztendőn keresztül. És az ördög ott duruzsol a tanítványok fülébe. Noha láttak feltámadásokat, mégis hisznek a kísértőnek. Nem, ez nem lehetséges, ilyen nincsen. És azt olvassuk, hogy nem hisznek a tanúknak. Nem hisznek a tanúknak. És azt is látjuk, hogy ezzel együtt az életük boldogtalan. És azt is látjuk a későbbiekben, hogy Jézus ezt a szemükre veti, mint bűnt. Azaz nem az Isten dicsőségét szolgálja az ő hitetlenségük, hanem éppen annak ellenkezőjét. Mindez a kísértőnek a műve. Aki az embert el akarja szakítani a fejtől, az Istentől. És amikor az ember elszakad a fejtől, akkor az ember fejetlenné válik. Amikor az ember kapcsolata Istennel megszakad, akkor az mindig a fejetlenségek meleg ágya, testvérek. Az ember boldogtalanná válik, az ember szívét megtöltik a félelmek, az ember vakká lesz, az ember egy csomó mindent kitalál riadalmában, a képtelenségekben, hogy megmagyarázza maga életét. És ez történik újra és újra. Jön a sátán, hogy elszakítsa, ha lehet még Krisztus választottait, gyülekezetét, a tanítványi kört is a fejtől, Jézustól. És ahol nincsen ott Jézus, ott mindig fejetlenség van. Testvérek, mi ezért hirdetjük Jézust. És ezért munkálkodunk, és ezért hívunk benneteket arra, hogy legyen szempontunk, legyen szempontotok az, hogy amikor döntéseket hozunk, abban hogyan és mi módon sérül, vagy áll meg az Istennel való viszonyunk. Amikor választunk, mi állampolgárok, keresztjének, mindig azt kell vizsgálnunk, hogy az emberek, a társadalom Istennel való viszonya sérül-e. Mert ahol sérül az Istennel való viszony, ahol ez megszakad, ott mindig fejetlenség kezdődik el. Testvérek, a kommunizmussal nem csak az volt és az a baj, hogy az Isten helyére odaállított egy vörös csillagot. A kommunizmussal az a baj, a legnagyobb baj, a kommunizmus ateizmusával, hogy szétveri az ember Istennel való kapcsolatát. És az az idea, amit hirdet, hogy az emberek békességben egyenlőképpen fognak élni, az Isten nélkül nem valósulhat meg. Az Isten nélkül nem valósulhat meg. Mert Isten az embert abban az élő kapcsolatban teszi boldoggá, amikor az ember Istennel számol, és őt komolyan veszi. És ahol Istent, mint fejet elutasítjuk, ott mindig fejetlenség keletkezik. Ha valakinek ez kérdéses, akkor nézzen rá a mai magyar társadalomra. Testvérek, annak a gyümölcseit esszük, ami történt. Nem most, nem a rendszerváltoztatás óta, annak előtte. A fejetlenség gyümölcsei virágoznak közöttünk, és most esszük, és nagyon savanyú, és még valószínű, hogy sokáig fogjuk enni. Testvérek, nem csak az a baj, hogy elvisznek embereket fekete autókkal, nem ez a baj elsőrenden. A legnagyobb baj az, hogyha mi nem fogadjuk el Istent, akkor ott mindig fejetlenség fog eluralkodni, és az ember képtelen a fejetlenségben élni. Azt mondjuk, testvérek, hogy demokrácia van. Mindenki megmondhatja szabadon a véleményét, és nézzétek, hogy mit csinálunk, törvényeket hozunk, hogy azért mégsem mindenki mondhassa meg a véleményét. Azt mondjuk, hogy mindenki egyenlő, és mit csinálunk, vezetőket választunk. És hagyjuk, hogy a vezetők úgy csináljanak, ahogy kényük és kedvük diktálja. És az ember azt mondja, hogy nem tehetek semmit. Nem tehetek semmit. Ilyen az ember a fejetlenségben. Megpróbál valahogy rendet tenni maga körül, de ezek a rendcsinálási kísérletei mind-mind kudarcba dőlnek. Ma azt mondják a társadalomfilozófusok, hogy a demokrácia az az államforma, vagy gondolkozásforma, vagy életviteli forma, amiben az embereknek jó az élete. Hát meg lehet nézni. Jó ez az élet, ahova a demokrácia vezette az emberi társadalmakat? Jó az, hogy világválság van? És hogy ezt a válságot a demokrácia szülte és teremtette meg? Ez a jó, amire azt mondjuk, hogy jó? Nem tudjuk, hogy mi lesz a következő rendező elv, amit az ember kitalál magának. Vannak sablonok, amelyeket időnként az emberiség előkap, és azt mondja, nem jó, így legyen úgy. Legyen királyság, legyen diktatúra, vagy legyen ez, vagy legyen az. És mind a csődbe vezet, mert egyik sem számol Istennel, a fejjel. És ahol nincsen Isten, ott mindig fejetlenség van. Pont úgy, mint a tanítványok között. Ott mindig elszabadul az, amit féken kellene tartani. Elszabadulnak az emberi indulatok, az emberi kapzsiság. Az ember úgy kezd viselkedni, ahogy nem volna neki szabad. Sérül az Isten dicsősége, és sérül a sok-sok emberi kapcsolat is. Mert mi Isten nélkül ilyenek vagyunk. És ha valaki megkérdezi, hogy ez miért van a világban, annak azt tudjuk válaszolni, hogy azért, mert van valaki, a sátán, aki mindig ezen munkálkodik, hogy az embert Istentől elszakítsa, hogy fejetlenséget szítson ebben a világban. Ezt tette a paradicsomban, és nem volt rest Jézus tanítványainak a szívét is megkísérteni ezzel a gondolattal, hogy a Mester nem él, ne higgyétek el. És ez a tanítványok között is káoszhoz vezetett. Hogyan lehetett ezt a feszültséget föloldani? Sehogyan máshogyan, testvérek, mint hogy Jézus Krisztus megjelent. És láthatóvá tette magát a tanítványok számára. És onnantól kezdve a tanítványok nem kételkedtek. Látták Jézust a szemeikkel, hallották őt szólni, vele együtt ettek, és ez meggyőzte őket arról, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus él. De Jézus nem gratulált a tanítványoknak. Nem mondta nekik azt, hogy na látjátok, ti kis betyárok, most azt hisztek. Hanem azt olvasjuk, hogy amikor megjelent nekik, akkor szemükre vetette a hitetlenségüket. És ezt azért mondom, testvérek, hogy a kicsiny hitűséget Istennel, Jézus Krisztussal kapcsolatba ne bagatelizáljuk. Mert mi olyanok vagyunk, hogy ezt nem veszük olyan nagy problémának, hogy egy kicsit hitetlenek vagyunk Jézussal kapcsolatosan. Ez egy nagyon nagy probléma volt, amit Jézus szóvá tett. Ha megnézzük az evangéliumokat, testvérek, akkor Jézus az ellenfelek bűnéről sokat beszélt. A tanítványok bűneiről viszonylag keveset. És milyen érdekes, hogy a feltámadás után Jézus rögtön erről kell, hogy beszéljen a tanítványokkal. Hogy ti hitetlenek vagytok és kemény szívűek vagytok. Akik nem akartok hinni, nem akartok hinni, akiknek a látás többet ér, mint a hitnek drága ajándéka. Azt kell ebben meglássuk, hogy amikor a sátán azon munkálkodik, hogy széttörje a tanítványok kapcsolatát Jézussal, akkor Jézus kegyelmesen jön, megjelenik nekik, és mi történik? A tanítványok hisznek. Miért hisznek? Azért, testvérek, mert Jézus győzött. Mert Jézus valóban él. Mert Jézus valóban él, ezért hisznek a tanítványok. Meg kell őket győzni, Jézus ezért teszik velük együtt. Hogy nehogy azt gondolják, hogy egy szellem jelent ott meg, és csak az agyuk szült oda valami víziót, hogy tán Jézus ott van közöttük. Ezért Jézus azt olvassuk, hogy leül és velük együtt eszik. És a tanítványok bizonyosságra jutnak afel, hogy ez a Jézus tényleg itt van. Ez tényleg itt van, és ez valódi személy, akivel mi együtt vagyunk. Ez pedig azt jelenti, hogy ő győzött. Győzött a halál felett. Jézus helyreállítja a közösséget az övéivel. Azt, amit a sátán elrontana, azt ő most helyreállítja. És mint fej, megszabja újra a rendet, és irányítja az övéit. Azt mondja a tanítványoknak, hogy az az én rendem, hogy menjetek el erre az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. És aztán látjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy hogyan irányít Jézus. Az ő lelke által. Elhív embereket, elküld embereket, és napról napra terjed az ige, az evangélium, az ő útmutatása alapján. Ahogyan ő irányítja a dolgokat, és ahol ő jelen van, ahol ő szabja meg a rendet, ahol ő irányíthat, ott többé nincsen fejetlenség. Ott a dolgok beállnak az eredeti rendbe. Tudnélik, hogy Isten az Isten, ember az ember. Isten a fej, az ember pedig a Krisztus testének tagja. A fej irányít, és az ember boldogan engedelmeskedik, mert tudja, hogy az engedelmességéből Isten áldása fakad az életére. Ezt a rendet Jézus Krisztus állította helyre. Mi a helyzet a sátánnal? Az a helyzet a sátánnal, testvérek, hogy amíg, mint utolsó ellenség, el nem töröltetik, addig a sátán mindig azon lesz, hogy az emberek Istennel való kapcsolatát összetörje. Akkor hogyan győzött Jézus? Úgy győzött Jézus, testvérek, hogy Jézus Krisztus újra és újra megjelenik, életünkben az ő igéje és szent lelke által hitet szül, és mi nem csak látjuk őt a mi lelki szemeinkkel, hanem elfogadjuk őt, mint fejet. És boldogan engedelmeskedünk neki. Testvérek, ez Jézus Krisztus előtt nem volt lehetséges. Ne felejtsük el. Ez Jézus Krisztus előtt nem volt lehetséges. Előre tekintettek az atyák, az ősök. Várták az eljövendőt. Bíztak abban, hogy az Isten paradicsomi ígérete és ítélete be fog következni. Hogy az asszony magva majd le fogja taposni a kígyó fejét, aki annak azután sarkát fogja margosni. Bíztak ebben az ítéletben, de még nem látták realizálódni. Mi, akik Krisztus után élünk, testvéreim, mi már tudjuk, hogy ez megtörtént. És tudjuk, hogy van lehetőség szabadulni a sátán gyilkos szorításából. Mert a mi Urunk Jézus Krisztus oda taposott az ő fejére. Nem azt jelenti, hogy a sátán meghalt. A sátán nem fog soha meghalni. Örökké szenvedni fog. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Jézus Krisztus legyőzte az ördögöt. És amíg onnan Jézusig nem volt szabadulás, Jézus Krisztus után Jézus Krisztus kegyelméből mégis van. Az ember, aki nem juthatott el az Istenhez, és nem is akart eljutni az Istenhez, mégis kapott Jézusban egy lehetőséget. Megnyílt egy ajtó, ezt mondja Jézus Krisztus, én vagyok ez az ajtó, és hogyha az ember megnyitja ezt az ajtót, akkor a másik oldalán az elveszett világot fogja látni, az Isten világát. Az elveszett paradicsomban nyílik ez az ajtó. Oda, ahol Isten az Isten, és az ember az ember. Oda nyit be ajtót maga Isten, Jézus Krisztus. Azért, hogy a mi közösségünk az Atyával, Istennel megépüljön, és olyanná legyen, amilyennek Isten azt eredetileg teremtette. Hogy az ember a maga engedelmességével Isten dicsőségét szolgálja, és azáltal, hogy engedelmeskedik, félelem nélküli boldog életet tudjon élni. Testvérek, a sátán nem szabad bagatelizálni, mert a hazugság atya ma is, és a vágya nem kevesebb, mint hogy az embert örökre Istentől elszakítsa. Óvnék mindenkit attól, hogy a sátánról úgy gondolkozzon, na ezt Jézus legyőzte, ezzel többet nem kell foglalkozni. Úgy mondja a Szentírás, hogy a sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, hogy lehetőség szerint még a választottakat is elragadja, szembefordítsa, hitetlenségbe taszítsa, hogy elszakítsa a kapcsolatot Isten és az övéi között, mint ordító oroszlán jár szerte. Ne bagatelizáljuk a sátánt, mert ha egy ordító kutyát látunk, attól is megijedünk. De ha egy ordító oroszlánt látnánk, akkor azt hiszem, hogy sokantán szívinfarktust is kapnánk. A sátán nem szabad bagatelizálni, de nekünk keresztényeknek tudnunk kell azt, hogy Jézus Krisztus valóban az ördög fejére taposott. És hogyha megkérdezi valaki, hogy mi erre a bizonyíték, akkor az megváltott ember azt kell, hogy mondja rá, hogy az én életemre a bizonyíték. Az a bizonyíték, hogy a sátán szorításában zajlott az én életem, de Jézus Krisztus megépítette a kapcsolatot köztem és az Atya között. Erre én nem törekedtem, ezt én nem akartam. Ez nekem annyira nem hiányzott. De jött Jézus Krisztus, aki a fejére taposott az engem fogvatartó sátánnak, és kiragadott engem abból a halálos szorításból, amely a vesztembe vitt volna engem. Ha azt kérdezik ma tőletek, mi a bizonyíték, akkor mondjátok azt, hogy az a bizonyíték, hogy én Jézus Krisztusé vagyok. Mondja ezt mindenki, aki Jézus Krisztusé. Ez a legfőbb bizonyítékunk arra, hogy a sátán legyőzetett. Mert a Krisztus győzelme realizálódik a mi életünkbe. Ha azt kérdezik tőletek, hogy hol van Jézus, a győztes, látni szeretnénk, akkor mi nem tudjuk Jézust máshogy megmutatni, mint hogy a magunk életét állítjuk oda példának. Mi nem tudjuk az embereket elküldeni ide vagy oda, hogy majd ott meglátjátok a Jézust. Mi csak egy dolgot tudunk mondani, hogy Jézus itt van az életemben, mint az én szabadítóm, aki helyrehozta a kapcsolatot Isten és közöttem, aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, és lerontotta, mert előttem is megnyílt az a kapu, amelyen keresztül az Istennel való közösségbe léphettem be. Drága testvérek, Jézus Krisztusra mindig tekintsünk úgy, mint győztes úrra. És mindamellett, hogy a sátán nem bagatelizáljuk, soha ne jusson eszünkbe az, hogy Istennel egyenlővé tegyük. Soha ne jusson eszünkbe. Nekünk magunknak tudnunk kell azt a saját hívő életünk alapján, hogy Jézus Krisztus győzött. Lehet, hogy az ördög mardossa a sarkát, nem szűnt meg bennünket kísérteni, az emberiség nagy részét még most is halálosan öleli, és el fogja vinni a kárhozatba, de Jézus Krisztus mégis utat nyitott nekünk a mennybe. Legyőzte őt. Hol a bizonyíték? Itt van a bizonyíték, a szívünkbe, a lelkünkbe. Az a bizonyíték, hogy mi újra jöhetünk az Atyához, és szabadok vagyunk arra, hogy a teremtés eredetiségében Isten dicsőítő életet éljünk, és hogy az Istennek való engedelmességben boldogok legyünk. Testvéreim, azzal szeretném befejezni ezt az igemagyarázatot, hogy mindannyiunk, akik hívő embereknek valljuk magunkat, mindannyiunknak el kell azon gondolkozni, hogy boldog emberek vagyunk-e. És hogyha boldogtalannak látjuk magunkat, az életünket, akkor csendesedjünk el azon, hogy vajon a sátán nem rombolta-e össze az Úrral való kapcsolatunkat. Erre törekszik mindig. És a mi boldogtalanságunknak ez a fő oka, hogyha nem látjuk Istent, ha nem hagyjuk az ő rendjét érvényesülni, és ha nem hagyjuk őt irányítani. Ez a hívő ember életében is a kapcsolat gyengüléséhez, és ez együtt a boldogtalansághoz vezet. Ne elégedj meg azzal a magyarázattal, hogy ma úgyis mindenki boldogtalan. Miért pont én legyek boldog? Az én törlesztő részletem is emelkedett. Az én rezsim is emelkedik. Miért pont én legyek boldog? Testvérek, nem ez a boldogtalanságunk oka elsőrenden. A boldogtalanságunk oka elsőrenden mindig az, hogyha nem látjuk Jézust. Ha nem látjuk őt, mint győztes urat, ha nem a neki való engedelmességben élünk, ez mindig boldogtalansághoz vezet, hitetlenséghez, amihez Jézus ma sem akar asszisztálni. És amikor megjelenik közöttünk, akkor a szemünkre veti a hitetlenségünket. Ha ebben találna most bennünket az Úr, akkor valljuk meg előtte a mi hitetlenségünket. Valljuk meg előtte azt, hogy olyan nehéz elhinni ebben a látható világban, hogy Jézus Krisztus, te győztél. Bocsásd meg nekem, hogy kételkedem a te erődben és hatalmadban, és könyörüljél meg rajtam, hogy tudjalak téged győztesnek látni, és tudjam hozzád kötni az én egész életemet és gondolkozásomat. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el majd az ének után, úgy bűnvallásban, mint hálaadásban, ami Urunk Jézus Krisztus győzelméért. Amen. A 229. számú dicséretünket keressük most ki, és ennek az első versét énekeljük. A 229. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.
Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. E földi út vesztőben te mutasd jó utat. Szent nyomdokodba lépve, a menny felé megyünk. Ó, halhatatlan ége, vezérünk, mesterünk.
Gyertek, imádkozzunk! Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki legyőzted a mi legnagyobb ellenségünket, az ördögöt, és legyőzted a halált. Dicsőítünk téged azért, hogy kiragadtál bennünket az ő halálos szorításából és öleléséből, bizonyítva ezzel a te hatalmadat és a te győzelmedet személyesen, mindazoknak, akik közülünk hisznek te benned és bűnbocsánatot kértek. Köszönjük te neked azt, hogy a te győzelmedet ma is át lehet élni és meg lehet tapasztalni. Hadd kérjünk téged arra, hogy formáld úgy a mi életünket, hogy az emberek látva bennünket, téged lássanak meg, mint győztest. Formáld úgy a mi életünket, hogy azon kiábrázolódjon a veled való kapcsolatunknak minden áldása, öröme és boldogsága. Taníts bennünket arra, hogy ne legyünk hitetlenek és kemény szívűek, hanem hadd tudjunk fölnézni te reád, aki legyőzted ezt a világot, és akiben és aki által mi magunk is győztesek lehetünk e világ fölött, az ördög fölött. Köszönjük, hogy ma erre hívsz és bátorítasz bennünket. Köszönjük, hogy rámutatsz a mi bűnünkre azért, hogy megtisztítsál attól. Köszönjük, hogy nem csak a bűnre emlékeztetsz bennünket, hanem arra is, hogy nálad van a bocsánat. Szeretnénk ezért dicsőíteni és magasztalni téged. És hadd kérjünk arra, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy igaz hittel hadd járjunk a te nyomdokaidon, aki hű pásztorunk vagy nekünk. Tégy bennünket így bizonyságos közösséggé, amelyre, ha ránéz bárki, nem kételkedik abban, hogy te élsz és vagy. Köszönjük te neked mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket nekünk adtál, és amelyekkel újra és újra megbátorítod a mi szívünket, hogy ne féljünk és ne rettegjünk. Köszönjük, hogy erősítesz bennünket abban a tényben, hogy te a kígyó fejére tapostál. Úrunk, tégy bennünket érzékenyé a sátán minden kísértésével kapcsolatosan, és könyörüljél meg rajtunk, hogy el ne bukjunk, amikor ő kísért bennünket, hanem hadd tudjunk fölnézni te reád. Kérünk mindazokért, akik még nem ismernek téged, és azt a nagy-nagy lehetőséget, amit megnyitottál számunkra, emlékezzél meg róluk, és hadd hirdessük nekik azt bátorsággal, hogy van megoldás te benned. Így kérünk a mi egész országunkért, népünkért, országhatárokon innen és túl, és így imádkozunk te hozzád a földnek minden nemzetségéért. Könyörüljél meg rajtunk, Urunk, elsőrenden, akik ismerünk téged, hogy kételkedés nélkül, teljes meggyőződése és hittel hadd szóljon a rólad való bizonyosságunk szüntelenül. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk az elkövetkezendő héten, és áld meg a mi kezünk munkáit, áld meg családjainkat, szeretteinket, légy a mi betegeinknek gyógyítója, gyászolóinknak vigasztalója. Urunk, maradj közöttünk kegyelmességeddel. Amen. Imádkozzunk testvérek úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördögnek munkáit lerontsa. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Szeretettel hirdetek néhány alkalmunkat, gyülekezeti alkalmak és gyülekezeten kívüli alkalmak is a testvérek felé. Ma istentisztelet után énekkari próbát tartunk. Kedden délután 5 órai kezdettel gyülekezeti hittanórát tartunk ovisoknak és alsósoknak, majd este 6 órától bibliaórát ima közösséggel, este 8-tól pedig felnőtt konfirmandusainkat hívjuk a tanfolyamra. Pénteken 3 órától az első éves konfirmandusokat, fél 5 órától a másodéves konfirmandusokat, este 6 órától az ifjúságot várjuk gyülekezeti bibliaórára. Pénteken este 8 órai kezdettel az énekkarunk férfi tagjainak lesz szólam próbája. Szeretettel hívjuk és emlékeztetjük erre őket. Jövő vasárnap fél 10-kor istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteleteket tartunk. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a következő úrvacsorás istentiszteletünk pünköstkor lesz, tehát eltérünk most a havi rendünktől, az elmúlt héten és napokban többször osztottunk úrvacsorát, tehát a legközelebbi úrvacsorás istentiszteletünk körülbelül 1 hónap múlva pünköst ünnepén lesz. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy április 16-án, az elmúlt hét csütörtökén, fél 1 órai kezdettel az Óbudai temetőben utolsó földi útjára kísértük Tormási Jánosné született Tasi Erzsébet, 78 esztendőt élt asszony testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk és kérjük itt maradt szerető hozzátartozóját, kedves férjét és közelebbi, távolabbi rokonságát. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, akik esetleg észrevették, hogy ifjaink ma hiányoznak nagy többségükben innen közülünk, hogy az ifjúság egy csendes hétvégén vesz részt. A Szeged-Újszegedi Református Gyülekezet és a Budakalászi Gyülekezet ifjúsága a békásmegyeriekkel közösen töltött el egy hétvégét ott Újszegeden, és a mai ebéddel zárul ez az ifjúsági együttlét, majd délután érkeznek vissza közénk. Hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezeten kívül is 2 alkalomra kaptunk meghívást. Az egyik a jövő hét folyamán Cseri Kálmán testvérünk evangelizációja Budakalászon. Ennek a részleteiről a Fali Újságon van egy plakát, akik érdeklődnek ezután, kérem, hogy nézzék meg. Valamint a jövő héten szombaton, április 25-én Csillaghegyen a Bibliai Házasság Gondozó Szolgálat tart egy házaspári csendes napot. Ilyen már volt Csillaghegyen az elmúlt esztendőben is, akik esetleg ott voltak, tudják, hogy miről van szó. Akiket érdekel, azokat szintén a Fali Újsághoz invitálok, ott minden részlet megtalálható. Azt is hirdetem a testvéreknek, hogy élhetünk gyülekezetünk iratterjesztésével, és egyúttal külön hadd hívjam föl a figyelmet arra, hogy az elmúlt héten pénteken vendégünk volt itt a gyülekezetben Matuska Márton, nyugalmazott újságíró testvérünk, aki néhány könyvét itt hagyta, akiket érdekel az általa írt könyv, azokat arra buzdítjuk, hogy keressék ott az iratterjesztésünkben. Egy mártír püspöknek az életútja, az, amit ő fölvázol előttünk, okulásunkra, elgondolkozásunkra, a jövő felől való döntéseinkre. Azt gondolom, hogy nagy hatása lehet, ha ezt a könyvet és művet a kezünkbe vesszük. Nagy szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, és egyúttal jelzem, hogy kedves és nagyon jó hangulatú estén voltunk itt együtt péntek este. Akik esetleg kimaradtak ebből, azok egy jó dologból maradtak ki, de majd legközelebb. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző és megtartó pásztora. Gyertek, zárjuk be most Isten tiszteletünket énekléssel. A megkezdett 229. számú dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük. A 229. számú dicséretünk második verse így kezdődik, mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet. Boldog az az ember, ki dicsér tégedet, és kóstolgatja minden nap szent beszédedet. Hát legetesed ígéddel, bolygónyájadal, és terelgessen ennel jó hocskáidat. Szent lelkedet töltsd ránk ki, mint hajnal harmatát, és adj fejünkre tőled nyert ékes koronát, hogy áldozatra felgyújt megszenteltél.